Na, hát szervusztok, sziasztok, mind akik online csatlakoztok, gyertek, ugorjatok fel a netre, csatlakozzatok be az adásba, már élőben vagyunk, élőzünk, itt vagyunk, és hát sziasztok még egyszer, mindannyiótokat jó látni. András, téged is jó látni ott hátul, Arihó, és elkezdtem mondani itt még a kezdet előtt, már nem az örökkévaló múlt előtt, hanem csak így, hogy elkezdtük azelőtt, hogy ez az utolsó előtti szerda esti alkalmunk, azért, mert jövő héten lesz az utolsó szerda esti alkalmunk, és azért lesz az utolsó szeptember 15-én, mert a gyülekezetünkben házi csoportok indulnak, és igazából azt szeretnénk, hogy hétközben házi csoportokban találkozzunk, és házi csoportokba éljük meg a szeretett közösséget Istennel, és a szeretett közösséget egymással, és aztán pedig vasárnap találkozunk az Isten tiszteleten gyülekezetként, de hétköznap házi csoportokban, úgyhogy ha neked így ez a szerda este olyan volt, amire úgy számítottál, meg jöttél, vagy tervezel jönni, vagy bármi, akkor hát ne ide gyere, hanem ott hátul van négy lap, négy olyan házi csoport indul most, aki befogad embereket, befogad testvéreket, úgyhogy fel tudsz iratkozni valamelyik házi csoportba, és valakik szerdán, valakik csütörtökön, valakik, nem tudom, kedden, tehát oda van írva, fognak találkozni. És az elképzelés az, a mottónk az, hogy közelebb Istenhez, közelebb egymáshoz, szeretett közösség Istennel, szeretett közösség egymással, és a házi csoportokban is ennek a gyakorlása lesz. És mivel van, eddig volt két Isten tiszteletünk, hát igen, két ilyen alkalmunk, most felváltjuk, és azt mondjuk, hogy a gyülekezetünk két olyan lába lesz, az egyik az az Isten tiszteleti láb, a másik az a házi közösség láb. Az egyik, ahol lehet, hogy egymás fejének a hátulját látjuk, a másik, ahol egymás arcát látjuk, mert hogy arra is nagy szükség van. Egymás arcát látni, egymás sztoriát hallani, kinek mit cselekszik Isten a szívébe, kinek ki mit kapott Istentől, és hogy ezt megosztjuk egymással, és hogy alapvetően ez így vagyunk Krisztus teste, így vagyunk Isten népe. Oké, úgyhogy meg tudod nézni, persze tudsz gondolkodni, hogy hova mennél szívesen, de csak bátorítalak arra, hogy legyél része egy házi csoportnak. És a házi csoporton nem kis Isten tisztelet lesz, tehát nem prédikáció lesz rajta, hanem a vasárnapi alkalmon a tanítást, a prédikációt, ami elhangzott, az lesz átbeszélgetve, meg közösség, amit így testvéri közösségben megélünk. Oké, úgyhogy na hát ezt szerettem volna mondani, illetve hát Vajtai gyülekezeti hétvégénk október 1-től 3-ig, és hát csak így nagy várakozásom lesz, hogy tényleg ez a gyülekezetünk számára egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő. Na, hát figyeljetek, van egy írás részem. Próbálok itt nem megmozdulni, mert pont itt nyikorog alattam a nyikorgó parketta. Rossz helyre álltam. De vagy menjek előrébb, vagy menjek hátra. Aha, egy kicsit előrébb mehetünk. Hát, hogyha pont egy olyan helyen. Reméljük, hogy nem olyan helyen fogok állni, ahol megnyílik a föld, vagy valami. Az jó, hogy van egy kis gödör, de nem nyikorog annyira. Köszönöm szépen. Jó. Na, Filippi 4-nél nyissátok, kérlek, ki a Bibliátokat. És ebből az írás részből szeretnék beszélni. És olyan csodálatos az írás, olyan csodálatos, Isten csodálatos, a Szent Szellem csodálatos, az Úr Jézus csodálatos. És nagyon élveztem a vasárnapi Isten tiszteletünket, így énekek énekéből, meg ez az isteni tánc témája, meg énekek éneke egyből, úgyhogy ha az Úr adja, folytatjuk éneke egyből jövő, most következő vasárnap, és na, nem mondok többet róla, mert még itt elkotyogom, de tényleg olyan nagyszerű az az Isten, aki alkotott, megváltott bennünket, akivel járunk. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és Filippi 4-et nézzük meg. Mennyei Atyánk, kiváltság téged ismerni, téged megszólítani, abba, Atya vagy. Köszönjük, hogy elküldted a fiadnak a szellemét a mi szellemünkbe. Köszönjük, hogy nem a félelem szellemét adtad, hanem a szeretetnek, az erőnek, a józanságnak a szellemét. Köszönjük, hogy azt kiálthatjuk, hogy Abba, Atyánk, hogy a Te Szent Szellemed bizonyságot tesz a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök, örökösei Istennek, örökösei, örökös társai a Krisztusnak. Köszönjük ezt a gazdagságot, köszönjük ezt az örömöt, köszönjük ezt a, hát így az ajándékaid bőségét, sokaságát. Mennyei Atyám, csak imádkozom azért, hogy ma este is, ahogy itt vagyunk a lábaidnál, itt vagyunk az írásnál, a Szentírásnál, a Te igédnél, Te szólj a szívünkhöz. Imádkozunk, hogy veled találkozzunk. Imádkozunk, hogy ne egy ember hangját halljuk, hanem a Szellemet hangját a mi szellemünkbe. Imádkozom azért, hogy azokért a lépésekért, amit így gyülekezetként teszünk, hogy így a te vezess bennünket, így te, hogy eljött így a tavasz a te néped számára, hogy a madaraknak a hangja hallatszik, hogy rügyek kezdenek fakadni, Uram, hogy az a munka, amit elkezdtél, te folytasd, te folytasd. Atyám, imádkozom azért, hogy így a szívünk mélyén pecsételj el bennünket, a szívünk mélyébe írd be a te igédet, a szívünk mélyén győzd meg bennünket, a szívünk mélyén vonj magadhoz bennünket. És tedd ezt ma is, most is, ahogy a te igédet hallgatjuk, hogy közösségbe vagyunk veled és egymással. Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Filippi 4, 4-től 7. versekig szeretném így megnézni veletek. És csak így gondolkodtam ezeken a verseken ma, és azért választottam ezeket a verseket, mert jó kedvem van. Lehet, hogy nem pont így, de hogy, mert hogy ez így az örömről szól. És annyi okunk van az örömre, annyi okunk van az örömre, annyi okunk van az örömre. Nézzük meg csak így a negyedik verstől, és aztán hagyj bontsam ki a következő verseket is. Így örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ja, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A Filippi levél az az örömnek a levele. 16-szor szerepel ez a szó görögben kará, hogy öröm. 16-szor Pál apostol börtönből írta, vagy házi fogságból írta, és egyszerűen így szétszakad az örömtől. Nehezen tudja magába tartani azt, amit megért Istenből, ahogy közösségben van Istennel, azokat a szellemi megértéseket, amikre eljut a Szent Szellem által, azok a kijelentések, amiket kap, amit te is megkaptál, mert ott van az Efézusi levélben, a Filippi levélben. Hogy így Pál apostol így el van varázsolva. És olyannyira emlékeztek, most így nem is jut eszembe apostolok cselekedetei 20-valamelyik fejezetben, 23-24, mikor Félix tisztartó, vagy valaki előtt éppen tanúbizonyságot tesz, ugye, mit mond, hogy bolond vagy te, Pál? A sok tudomány így őrültségbe visz téged. Dehogy vagyok bolond nemes Festus. Dehogy vagyok bolond nemes Festus. Hogy néha csak túl földhöz ragadtak vagyunk. Csak túl emberiek, csak túl morózusak. Szoktál ilyen lenni? Én szoktam. Igen, csak túl, mint hogyha ezek az igazságok, amiket az írás leleplez, ezek mesék lennének. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Luther Márton, csak így egy rossz, nehéz időszaka volt, és elvesztette az örömét, és hát így depis lett, mai szóval élve. És lógatta az orrát, lógatta, otthon volt, lógatta az orrát. És a felesége látta ezt. És a felesége felöltözött fekete ruhába. És egyszer csak belibbent Luther Márton dolgozó szobájába. És azt mondja, hogy hát, hogy te fekete ruhába vagy? Azt mondja, hogy gyászolok. Hát miért gyászolsz? Mi történt? Isten meghalt. De hát nem halt meg Isten. De úgy viselkedsz, mint hogyha Isten meghalt volna. Hogy tudod, hogy talán Nietzsche mondta azt, azt mondja, hogy azért nem hiszek a kereszténységbe, mert ha létezne megváltás, ha lenne megváltás, akkor a megváltottabbnak kellene lennie. Értjük? Így ránézett a keresztényekre, és azt mondja, de ezek ugyanolyanok, mint mindenki más. Azt mondják, hogy megvannak váltva, de nem tűnnek túl megváltottnak. Hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Spurgeon panaszkodott a kora prédikátoraira, hogy azt mondta, hogy a színészek sokkal jobbak, mint legtöbb prédikátor. Mert a színészek egy nem létező, fiktív, kitalált dolgot úgy adnak elő, mintha valós lenne. Miközben a prédikátorok egy valós dolgot úgy tudnak előadni, mint hogyha valami kitalált dolog lenne, mese lenne. Úgy értem, az Úr Jézus Krisztus feltámadt. Filippi 4:3-ban, mielőtt ezt mondja, hogy örüljetek az Úrban, az előtte lévő szavak tudod, hogy mik? Akiknek nevük fel van írva az élet könyvébe. És úgy folytatja, örüljetek az Úrban. Nem tudom ezt bizonyítani, de az én elmémben ez úgy van, hogy Pál apostol ihletés alatt írja a levelet, és evódiát, szintükét, intem, egyenlő indulattal legyenek, egyetértésben legyenek az Úrban, te is segíts nekik, hű szolgatársam, Kelemennel együtt, és én te Kelement, és akiknek neveik fel van írva az élet könyvébe, és aztán Pálból megint kitör, hogy örüljetek az Úrban! Ismét mondom, örüljetek! De persze már 3:1-ben is azt mondta, a 3. fejezet első vers, hogy örüljetek az Úrban. Újból és újból. Mit szóltok, hogy csak így, nem tudom, hogy hogy kell ezt megfogalmazni, nem tudom, hogy értitek, hogy mit mondok, szerintem értitek. Hogy csak így legyünk elvarázsoltabbak. hogy ez annyira igaz, annyira csodálatos Isten, annyira csodálatos a megváltás, olyan hatalmas az üdvösség. Isten gondot visel ránk. A nevünk fel van írva az életnek a könyvébe. És csak, tudod, a bú az mehet ki az ablakon. Mert amiatt, aki Krisztus. És csak örüljetek az Úrban. És persze ez a szó, ez az örüljetek, ebben van egy, ez nem csak azt jelenti, hogy örülni, hanem hogy nyugodni. Van benne egy nyugvás. Amikor így teljes testsúlyunkkal rá az Úr Jézus Krisztusra támaszkodunk, akinek a vállai hatalmasak. Így van, az uralom az ő vállán lesz, Ézsaiás 9:6-ban, és a vállai hatalmasak és erősek. És csak az egész létünk súlyát így rá helyezhetjük. Szokott így rád nehezedni így a létednek a súlya? ismerem ezt a szelet. Meg szokott csapni, amikor a létnek a súlya, így a létezésemnek a súlya. Volt olyan, hogy reggel felkeltem, már az, már a létezés is fájdalmas volt. De az evangélium ígérete az az, hogy mit ad nekünk? Azt mondja, hogy dicséretnek a palását adja a csüggett szellem helyett, hogy örömnek olaját adja a gyász helyett. Hogy igen, ez az örömhír, az evangélium, hogy az egész létem, az egész létezésem, az örökkévaló Isten kezébe vagyok, hogy a markaiba metszett engem és téged, hogy senki ki nem vehet minket az ő kezéből, és senki ki nem vehet bennünket az atya kezéből, János 10-ben, hogy van egy könnyedség, egy súlytalansága a megváltásnak, az örök üdvösségnek, gondolj bele! És van egy hihetetlen súlya, fel nem fogható súlya az elveszettségnek. Ezek nagyon komoly szavak, elveszett. És a megváltásnak pedig van egy könnyedsége. Oké, mi magyarok vagyunk, így van? Ez már lelkileg valami felé mozgat bennünket. Valaki ezt így mondta, hogy mint komor bikái, olyan a járása. Így van ez a... Tehát mi sokszor így éljük meg az életet. Mint komor bikái, olyan a járása. És mert ez Virpi, igen. Úgy nagyon-nagyon jó Toldi, nagyon jó Arany János, így jön. De hogy tudod, hogy így élhetjük meg, és közben Isten azt mondja, hogy figyelj, örüljetek az Úrban mindenkor. Ha kitűzheted, és lehet, hogy ez nem így működik, de csak most így mondom, jó? Ha kitűzheted, mire vágysz, hogy mit szeretnél, egy maximális örömteli élet. Az Úr miatt, az Úr Jézus miatt. Emlékeztek, most vasárnap beszéltünk a keresztény hedonizmusról, John Piper használja ezt a kifejezést, és ez valaki, aki az Istenben való élvezetekben lubickol. Az Istennek a szeretetében. Azt hiszem, most Majának ezt a verset kell megtanulnia. Az Istennek a szeretete, a Krisztusnak a kegyelme, és a Szent Szellemnek a közössége legyen veletek. 1 Korintus 13:14. Angolul kell megtanulnia. Úgyhogy szegény nem tud angolul egy szót se, de majd most a hétvége feladata lesz számomra. De hogy gondolj bele, hogy az Istennek a szeretete. Tényleg, az Istennek a szeretete. A Krisztusnak a kegyelme. A Szent Szellemnek a közössége legyen veletek. Hogy igen, van egy lubickolás, egy hedonizmus, egy öröm. Minél közelebb kerülök Istenhez, annál több örömöm van. Minél inkább megértem, hogy kicsoda ő, annál több örömöm van. Minél inkább így közösségbe vagyok vele, szeretett közösségben, annál több örömöm van. Ez az öröm ragadós, teljes öröm van te nála, 16. Zsoltár. Úgy értem, Istenél teljes öröm van. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Figyelj, nem véletlenül a Bibliában a Szent Szellemnek az egyik szimbóluma a bor. Sok minden van ebbe, és az összes többi szimbólumba is. De hogy Isten olyan, mint a bor. Hogy a Szent Szellem olyan, mint a bor. Hogy így van, amikor valaki, annyira nem ismerem ezt, de tényleg nem ismerem, most nem kamuzok, de ha valaki jön iszik egy kis bort, akkor úgy a gátlások felszabadulnak. Úgy tudod, más szinten kezdi el látni a dolgokat, elfeledkezik a bújáról. És ugyanilyen az Istenben való lét, a Szent Szellembe való lét. Így ha valamire vágyok, és valamire vágyhatunk közösségként, és valamire bátorítok, hogy vágy, így a Szellemnek a teljesség, a Szellemnek a betöltés, az Isten szeretetével való közösség. Mert annyi élvezetet és örömöt hoz a szívünknek, a lelkünknek, az elménknek. Igen, igen. Úgyhogy öröm. Nehémiás 8:10, ugye azt mondja, hogy az Úrnak az öröme a mi erősségünk. Hogy figyelj, az Úrban való öröm az erősség, az erősséged, az Úrban való öröm, az Úrban való öröm, az Úrban való öröm. Igen. Ez egy ilyen kis hőmérő, amink ott van, nem? Mindig megnézhetjük. Most nem azt megnézni, hogy pillanatnyilag most örülök-e, vagy nem, mert ez persze jöhet-mehet, az érzelmeknek van egy ingása, de az, hogy morózus vagyok, vagy örömteli, hálás vagyok, vagy alapvetően zugolódó, ezek ilyen kis hőmérők, amit nézhetek. És az Úrban hatalmas, hatalmas öröm van. Hogy mondjak még valamit, aztán a következő versre is rátérek, hogy figyelj, hogy itt ülsz, vagy hogy ott vagy, bárhol is vagy online, hogy hiszed azt, hogy több, mint hódító vagy. Tehát, hogy Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme miatt, ő ezt jelenti ki rólad, hogy több, mint hódító vagy. Róma 8:37-ben. Nem akkor, amikor sikerültek a dolgok. Nem akkor, amikor pipa, 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 pipa. Nem akkor, amikor még el se buktam, és most már egészen, tudod, a mai nap az szentike voltam. Tudod, sikerült belemennem abba az öntőformába, aminek mások elképzelnek engem, vagy én elképzelem magam, vagy én idealizálom a szellemiséget. Nem, hanem egyszerűen az, hogy Istennek a kegyelme, szeretete miatt ez a te azonosságod több, mint hódító vagy, és hogy az életünket élhetjük ezzel a kiinduló ponttal, hogy több, mint hódító, több, mint győztes vagyok. És már figyeljetek, már nagy dolog már az, hogy győztes vagy, nem? Tehát, hogy győztes vagy hódító. Már az egy nagy dolog. De hogy Isten azt mondja, hogy több vagy annál. Tudod, több vagy győztesnél, több vagy hódítónál. És annyira így projektorientáltak vagyunk. Én is sokszor, abszolút, hogy így, ha sikerül, akkor igen, győztes vagyok. Ha sikerül, nem. Kell, hogy legyen egy önfeledtsége a hitünknek. Kell, hogy legyen egy szabadság, hogy ha semmi nem sikerül, és semmi nem jön össze, akkor is. És titkot mondok el nektek, nem akarom így, csak azért mondom, hogy figyeljetek most.
Micsoda titok?
Igen. Hogy egy évvel ezelőtt én így jöttem ide Budapestre. Így jöttem. A szívemben, Isten előtt, Istennel meghánytam, vetettem a dolgokat. Láttam, hogy mi mindent veszíthetek. De úgy éreztem, hogy ez butaság. Mit veszíthetek én, ha Isten szeret engem? Mit veszíthetek én, ha Krisztus, ha a lelkem szerelmesével közösségben vagyok, ahogy most beszéltünk énekével? Mit veszíthetek én? Semmit. Több, mint hódítók vagyunk. És ez fel is szabadít bennünket a nyomások alól, fel is szabadít bennünket, engem felszabadít, hogy sok-sok minden alól. Senkinek nem kell, hogy megfeleljek. Senkinek nem kell, hogy megfeleljek. Semminek. Semminek. Így az Úrra szeretnék hallgatni. Itt vagyok, Uram. Hatalmas öröm van, amikor Isten előtt járunk, és nem emberek előtt. És hatalmas öröm rabló, amikor embereknek igyekszünk megfelelni, és emberek előtt járunk. Az egy öröm rabló. Ilyen öröm rabló többek közt a törvényeskedés, azaz, hogy valamilyen lécet meg kell ugornom ahhoz, hogy Isten rám mosolyogjon. És ja, vannak ilyen öröm rablók. Magunkra való fókuszálás, túlzott magunkra való fókuszálás. A végén savanyú borkák leszünk. Persze szeretjük a kovászos uborkát. Szeretitek a kovászos uborkát? Igen. Ez jó. Kovászos uborka. Úgy készül, hogy egy kenyér kerül a tetejére, nem? Na most nem megyek bele, mert nem értek hozzá, csak finom. De jó, hogy vacsora időben erről beszélek, nem? Tehát visszatérve, hogy több, mint hódítók vagyunk, és csak örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És aztán nézzük meg a következő verset, nem akarok hosszú lenni, de nézzük meg, mert úgy tűnik, mintha másról beszélne, de szerintem az egyik folyik a másikból, tehát ez a vers jön ebből az öröm versből. Azt mondja, hogy a ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Figyelj, itt is, ebben is van egy könnyedség, nem? A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Van egy kegyelem ebben a versben is, egy könnyedség, egy öröm, egy szabadság. És ez most így az emberi kapcsolatokról szól. Hogy örüljetek az Úrban, és aztán ahogy ott van az Úrnak az öröme, a megváltás öröme, a szellemnek az öröme, a szelíd lelkűségetek most ismert legyen az ember előtt. És a szelíd lelkűség szó, ez a görögben ez az epi kész. Igazából, amikor Pastor Stevens anno beszélt erről a szóról, és én emlékszem, hogy beszélt erről, akkor azt mondta, hogy az epi kész, a szelíd lelkűség, ami egyébként lehet, hogy nem a legjobb fordítás, egy picit olyan gyengétséget jelent ez, gyengétséget. Azt mondja, hogy ez az, amikor az irgalmasság dicsekszik az ítélet felett. És Jakab 2.13-at idézte, ahol azt mondja, hogy diadalmaskodik az irgalom az ítélet felett. Hogy ez a gyengétség, ez a szelíd lelkűség, ez az, hogy figyelj, az én szívembe az irgalom dicsekszik, diadalt vesz az ítélet felett, a kárhozat felett, a Golgotai kereszt miatt, a bevégzett munka miatt, és most én feléd így viszonyulok, így fordulok, és egyébként mások felé is, és most van egy bőkezűségem, van egy nagy lelkűségem, van egy abszolút kegyelmi hozzáállásom, hogy én nem azt akarom adni, amit te megérdemelsz, hanem azt akarom adni, amit nem érdemelsz meg. És van egy ilyen nagyvonal, szellemi nagyvonalúságom. Hogy mondjam ezt? A kapcsolataink, azok fokmérői így annak, hogy mennyire ismerem az Urat. Figyelj, Pál apostol következő versekben látjuk, hogy majd kicsivel lentebb, hogy, vagy fentebb, attól függ, hogy a filippi beliek támogatták őt. És olyan könnyed az egész dolog felől, nem próbálja őket csavargatni a kezüket, nem próbálja manipulálni őket. A filippi beliek szabadok. Ha ismerem Istent, ha tényleg ismerem Istent, na jó, tényleg nem, de ha ismerem Istent egy fokig, akkor te szabad vagy. Te szabad vagy. Nem tartozol nekem semmivel. Semmivel. Én tartozok neked. Az, hogy szeresselek. Én tartozok neked. És ez egy szabadság. A gyülekezet az a hely, a Krisztusnak a teste az a hely, ahol ezt a szabadságot megtapasztalhatjuk. Nem ennek az ellentétjét. Nem a bedobozolást, nem a feltételes elfogadást, hanem azt a nagyvonalúságot, hogy a szelídséged, a gyengétséged, szelíd lelkűséged ismert legyen minden ember előtt. És hogy te szabad vagy, nem tartozol nekem. Hogy Isten ments, hogy azért hozzuk meg a döntéseinket, mert valaki elvárja. De nincs rosszabb. Isten ments, hogy azért hoz döntést, mert van rajtad egy nyomás, hogy ezt a döntést másoktól, gyülekezettől, testvérektől, hogy ezt a döntést. Isten ments! De mennyire csodálatos, mikor egy döntést azért hozok meg, mert mélyen a szívemben meggyőződésem van, mert Istennel járok. Vagy egy döntést azért nem hozok meg, mert úgy gondolom, hogy Isten nem arra vezet. Így van? Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és a szelíd lelkűség, a gyengétség, az emberi kapcsolatok, azok annyira fontosak és értékesek Istennek, és Isten azt akarja, hogy sok szabadságot adjunk egymásnak. Azt akarja, hogy tényleg megértsük azt, hogy Isten munkálkodik a te életedben is, és az ő életében is, és az ő életében is. És nem nekem kell munkálkodnom a te életedben. Oké, úgyhogy ez a vers arról beszél, hogy legyünk nagyvonalúak, bőkezűek, gyorsan megbocsátóak, kedvesek egymáshoz, és a kívül lévő, mindenki felé egyébként, mindenki felé. Figyelj, türelmesek, amikor a másik nem olyan, türelmesek. És ez, ja, zámolatos. Oké, úgyhogy így fejezi be ezt a verset, nem verset fejezett be, mert ott nem voltak versek, de azt mondja, hogy a tiszteli lelkűség, tehát öröm, és aztán tiszteli lelkűségetek is, mert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Mi a Manónak tette oda Pál apostol ezt a három szóból álló mondatot, felkiáltójára a végén, most legalábbis itt nálunk, az Úr közel. Nem tudom. Mi volt az ő szívében, mi volt az ő gondolatában? Mit szóltok ahhoz, hogyha azt mondjuk, hogy lehetséges, hogy az, hogy arra gondolsz, hogy hát én azzal az emberrel nem leszek nagyvonalú, nem leszek szelíd lelkű, nem leszek gyengéd, nem leszek kegyelmes. Mert ő nem érdemli meg, így van? A Biblia nem csak arra hív, hogy egymással. Olvasd, azt mondja, hogy az ellenségeinkkel, akik üldöznek, átkoznak bennünket, áldjátok őket. Róma 12-ben, és más helyeken is. Ez a Jézusi út. Figyeljetek, ez annyira komoly, ez annyira kőkeményen komolyan a Jézusi út, hogy amikor Istvánt kövezték, mivel ő Jézus követője volt, egyben az egyben lemásolta Jézust. Tehát, hogy, és nem csak külsőek, hanem ő hitte, hogy ez az az út. Lemásolta Jézust, Istvánt kövezték, és ő ott állt, és térdre esett, és miközben haldoklott, azt mondta, hogy atyám, ne tulajdonítsd nekik ezt a vétket. Csak azt, mint az Úr Jézus. Csak azt, mint az Úr Jézus. Hogy igen. És miért? Mert az Úr közel. Az Úr visszajövetele közel. Hogy figyeljetek, a Bibliában az egyik nagyon-nagyon fontos igazság, ami végigvonul, hogy az Úr megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Hogy az Úr az igaz bíró. Figyelj, zsoltárokat tanulmányozod, olvasod, és látod a különböző igazságtalanságokat. És aztán látod azt a fellélegzést, ahol az Úr az igaz bíró, és le tudom tenni az ügyemet. Mert az Úr majd megfizet. Az Úr tudja. Úgyhogy nem nekem kell igazságot szolgáltatnom. Ugye gonoszért ne fizessetek, hanem adjatok helyt az Isten haragjának. Tehát helyt adni. Ez azt jelenti, hogy én szabad vagyok arra, hogy a nagyvonalúság, a kegyelem, a szeretet, a kedvesség, kedves legyek. Ez történt Polikárposszal, aki, segítsetek, talán 83 évig élt, néhányan lehet, hogy ismertek a történetet, a 100-as évek másik felében, nem tudom, 170 körül, vagy valamikor, és újból fellángolt a keresztény üldözés, és mentek, és az volt a parancs, hogy fogják meg a katonák, az idős Polikárposzt, aki, nem tudom, az efézusi, vagy a... Mi van Izmir helyén? Milyen város most? Vagy most Izmir van, de mi volt ott? Szmirna püspöke volt, vagy pásztora, igen. És mentek a katonák, és megtalálták őt az otthonába, és fogták, és azt mondták, hogy parancsot kaptunk, hogy megkötözzünk, és vigyünk. És tudta Polikárpasz, hogy vége? Tehát őt most mágián el fogják égetni, vagy valami. És azt mondta, hogy ne kötözzetek még meg. És fogta, és leültette azt, ahhoz ültette őket, és hozott nekik ételt, és hozott nekik italt, és ellátta minden. Tudod, gondot viselt róluk. Csak így szó szerint vette, szó szerint, akik benneteket átkoznak. Tudod, csak áldjátok őket, tegyetek jót velük. Adjatok helyet az Isten haragjának, majd az Úr közel, majd ő. Oké, miért fontos ez? Ez őrült fontos. Egyébként ez az örömünknek az egyik. Tehát figyeljetek, a helyes teológia, és most nem akarok nagy szavakkal mondani, egy helyes biblikus világkép és világnézet felszabadít, hogyha meggyőződésünk van, felszabadít bennünket annyi minden alól. Ha megértjük azt, hogy az Úr közel, hogy ő vissza fog jönni, hogy ő valóban igazságot fog szolgáltatni, hogy ő vissza fog jönni, és hogy az egész földi történelem a beteljesedéséhez fog érni a Krisztus visszajövetelével. Ez annyira felszabadít bennünket, hogy ne tegyünk elégtételt saját kezünkkel. Felszabadít bennünket arra, hogy nagyvonalúak és kegyelmesek legyünk, mert lehet, hogy az Úr a következő pillanatban visszajön. Lehet, hogy visszajön. Oké? És csak azzal szeretném ezt itt befejezni, hogy én azt gondolom, hogy, és nem azt mondom, én azt gondolom, ezek nagy szavak, mert nem vagyok én senki, hogy gondoljak valamit. Tehát, hogy nem, úgy értem. Tehát, de hogy az egyház, a gyülekezet elveszítette a Krisztus második visszajövetele felőli izgatottságot, és hiszem, hogy a Szent Szellem visszahozza ezt, és kívánja visszahozni. Azt hiszem, Tózer is ír erről, hogy miért langymelegek a hívők, és aztán beszél arról, hogy egyébként mind hiszük, hogy Krisztus vissza fog jönni teológiailag. De figyelj, az egész Biblia így válik kerekké, és megértjük azt, hogy Isten helyre fogja állítani ezt a világot. És hogy Krisztus uralkodik, és helyre fogja állítani, és ez csak nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és fontos, mert ez rengeteg örömet ad, és segít abba, hogy csak egy nagyon kegyelmes hozzáállással legyünk, akár nagyon nehéz helyzetekben is. Úgyhogy fejezzük be, hatodik vers, semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hála adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Oké, és ugyan itt szerintem ennek itt van ez az áradás, ennek az igazságoknak, ezeknek a valóságoknak az öröm, a kegyelmi gondolkodás, a gyengétség. És aztán az, hogy semmifelől ne aggódjatok. Csak így ne aggódjatok. Az aggodalom az olyas valami, ami így az örömöt elfojtja a szívünkbe. Az aggodalom az olyan, ami annyira magamra és a saját dolgaimra fókuszáltat, hogy észre se veszlek téged, amikor Isten lehet, hogy mellét helyezett, és Isten használni akar engem az életedbe. Nem érdekelsz, mert nem is látlak téged. Látlak, de nem látlak. Látlak, de nem látlak, mert annyira aggódok magam miatt. És az Úr akarja tanítani nekünk ezt a luxust. Ezt a luxust, hogy az örökkévaló karjai alattunk vannak, 5 Mózes 33-27, hogy semmi felől nem kell aggódnunk. És minden egyes helyzet vagy probléma az egy egy kihívás a hitünknek, hogy az edzőterembe legyünk, a hit edzőtermébe, pár súlyt, hogy a hit izmainkat erősítsük, az Úr felé való bizalmunk izmát, hogy Istennek gondja van ezekre. Azt hiszem, talán mondtam valamikor Hudson Taylornak a történetét Kínába, hogy ott volt egy missziós állomáson, és addigra már sok missziós állomás volt szerte Kínába, és ott Hudson Taylor munkatársai voltak, és egy távolabbi missziós állomásról jöttek a hírek, hogy zavargások voltak, és a misszionárusokat megtámadták, és hogy komoly éles helyzet van. És volt egy fiatal evangelista, aki ott volt, amikor Hudson Taylor ezeket a híreket kapta. És mikor Hudson Taylor ezeket kapta, utána elkezdett fütyülni, fütyörészni és dudolgatni. És volt egy kedvenc dal, amit mindig énekelt, hogy én nyugszom, Jézus, benned nyugszom, és arról, hogy Istennek gondja van, és azt mondta, hogy te ezt csinálod most, nem kellene valamit, és azt mondja, hogy figyelj, ha én most elkezdek itt stresszelni és aggódni, akkor nem fogom tudni a helyes döntéseket meghozni, és a helyes lépéseket meglépni. És gyakorolta az Úrban való bizalmát. Úgyhogy semmi felől ne aggódjatok, hanem ehelyett imádságotokban, könyörgésetekben, hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. Úgyhogy ez egy olyan imádságról beszél, ami tele van hálaadással. Tele van hálaadással. Ez is miből fakad? Azért, mert tudjuk, hogy kicsoda Isten. Mi annyira ilyen kontrollemberek vagyunk. Tapasztalod magadba? Én szoktam magamban ilyen kontroll, így azt is szeretném tudni, hogy Isten hogy fogja megoldani azt a dolgot. És azt is szeretném tudni, mindent szeretnék tudni. Mindent. Én akarom a helyzet urának lenni. Az öröm, a békesség abból jön, mikor megértjük, hogy nem kell, hogy a helyzet ura legyünk, de ismerhetjük azt, aki a helyzet ura. És ezt persze elmondani olykor könnyebb, mint megtenni, de Isten hűséges, mert vannak lehetőségek gyakorolni. Úgyhogy azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem hálaadással tárjátok fel kívánságotokat. Tudjátok, a hálaadás és imádság és hálaadás az annyira fontos. Csináltak egy ilyen kimutatást depresszióban szenvedőkkel, hogy volt két csoport, szétválasztották két csoportra, és mind imádkoztak. Imádkoztak Istenhez. Így depisek voltak, és depressziósak, és imádkoztak. És az egyik csoport úgy imádkozott, a másik csoport hálaadással imádkozott. És képzeljétek el, hogy utána az eredmények azt mondták, hogy akik imádkoztak, az semmit nem segített nekik. Akik hálaadással imádkoztak, megmondja, hogy hány százalék javulás volt tapasztalható. De jelentős javulás volt. Azért, mert a hálaadás nélküli imádság, az sokszor nem más, mint aggodalmaskodás folytatása. Volt már veled ilyen? Hogy imádkoztál terhekért, nehézségekért, gondokért, és akkor felálltál az imádságodról, így jobban leterhelve, gondterhelten érezted magad, mint amikor elkezdted? Persze. Nem volt benne bizalom, nem volt benne hálaadás. Igazából újra mantráztad azokat a dolgokat. Ismerem ezeket az imákat én is. Ilyenkor már ügyezzen az ember, jobb nem imádkozni. De hálaadással imádkozni. Megérteni, mit jelent az, hogy tényleg Isten hegyén a gondviselés, 1 Mózes 22-ből, hogy Istennek gondja van mindenre. És tényleg tényleg minden gondunkat ő rávetni. És ez nagyon fontos. Amikor minden gondunkat rávetjük újból és újból és újból, akkor az egyik első dolog, ami a szívünkbe beszökik, az az öröm. És a békesség. És aztán a szeretet, mert van kapacitásunk másokra, hogy a szelíd lelkiségünk is mert legyen előttük. Úgyhogy fejezzük be ezzel. A következő vers az pont erről beszél. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hogy Isten békessége minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztusban. Úgyhogy ez, amikor így háladással imádkozunk, mikor rávetjük a terheinket, mikor megértjük azt, hogy Isten milyen hatalmas, és hogy neki mennyire gondja van ránk tényleg, akkor az egyik első dolog, ami a szívünkbe jön, az az öröm, az a békesség, és van kapacitásunk másokra, hogy leleplezhessük Isten szeretetét, észreveszünk másokat. Figyelj! Hogy mondjam ezt? Ne légy egy olyan hívő, aki annyira be van fordulva magába. Ne légy egy olyan hívő, aki teljes munkaidő ideje arra megy rá 24/7-be, vagy 7/24-be, hogy így önmagával foglalkozzon. Ez egy nagyon nagy luxus, ha már az Úr megígérte, hogy foglalkozik veled. Az Úr megígérte, gondom leszel, minden gondotokat ő rámesélek, mert neki gondja van rátok. Levehetjük a szemünket magunkról, ráhelyezhetjük, és békességünk van, és örömünk van, és kapacitásunk van másokra, hogy észrevegyünk másokat, hogy kedvesek legyünk, hogy szeretetteliek, hogy segítőkészek, hogy bátorítsunk, hogy buzdítsunk, és hogy azt mondjuk, hogy Isten, használj engem, ahogy te látsz, így mások életében, szeretnék partnered lenni abban, amit te ebben a világban cselekszel. És ez mind Isten ismeretből fakad. Ismerjük, hogy kicsoda is Isten valójában, és hogy milyen is ő, és ennél nincs nagyobb áldás. Ez az örök élet. János 17:3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az örök élet, már most, és örökre. Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük azt, hogy te nem a bánat szellemét adtad nekünk, sem a félelem szellemét, sem a csüggedtségnek a szellemét, hanem a drága evangélium, az Úr Jézus Krisztus, az öröm és a békesség szellemét adta nekünk, a szeretet szellemét, a szent szellemet. És Uram, csak imádkozom azért, hogy amit most hallottunk, az ne csak inspiráció legyen, ne csak felkavarjon bennünket, hanem segítsen abba, hogy még inkább közel lépjünk hozzád, élvezzük a veled való közösséget és kapcsolatot. Közösségbe legyünk veled. Mert ez az egész erről szól. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen. 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 Úgyhogy elbúcsúzok a többiektől. Sziasztok! Jó látni benneteket, így van. És jó volt veletek. Találkozunk jövő héten. Az lesz az utolsó alkalom, ugye szerdai alkalomra. De hát sok más módon is találkozhatunk majd. Sziasztok!